Ma este folytatjuk a Máté evangéliumának olvasását. A Máté evangéliuma 25. fejezetéből olvasom a 31-től a 46-ig tartó verseket. Mikor pedig eljő az embernek fia az ő dicsőségében, és ő vele mind a szent angyalok, akkor beül majd az ő dicsőségének királyi székébe. És elébe gyűjtetnek mind a népek, és elválasztja őket egymástól, miként a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől. És a juhokat jobb keze felől, a kecskéket pedig bal keze felől állítja. Akkor ezt mondja a király a jobb keze felől állóknak. Gyertek én atyámnak áldottai, örököljétek ez országot, amely számotokra készítetett a világ megalapítása óta. Mert éheztem, és ennem adtatok. Szomjúhoztam, és innom adtatok. Jövevény voltam, és befogadtatok engem. Mezítelen voltam, és megruháztatok. Beteg voltam, és meglátogattatok. Fogoly voltam, és eljöttetek hozzám. Akkor felelnek majd néki az igazak mondván, Uram, mikor láttuk, hogy éheztél, és tápláltunk volna? Vagy szomjúhoztál, és innod adtunk volna? És mikor láttuk, hogy jövevény voltál, és befogadtunk volna? Vagy mezítelen voltál, és felruháztunk volna? Mikor láttuk, hogy beteg vagy fogoly voltál, és hozzád mentünk volna? És felelvén a király azt mondja majd nékik, Bizony mondom néktek, amennyiben megcselekedtétek eggyel, ez én legkisebb atyám fiai közül, én velem cselekedtétek meg. Akkor szól majd az ő bal keze felől állókhoz is, távozzatok tőlem ti átkozottak az örök tűzre, amely az ördögöknek és az ő angyalainak készítetett, mert éheztem és nem adtatok ennem. Szomjúhoztam, és nem adtatok innom. Jövevény voltam, és nem fogadtatok be engem. Mezítelen voltam, és nem ruháztatok meg engem. Beteg és fogoly voltam, és nem látogattatok meg engem. Akkor ezek is felelnek majd néki mondván. Uram, mikor láttuk, hogy éheztél, vagy szomjúhoztál, vagy hogy jövevény, vagy mezítelen, vagy beteg, vagy fogoly voltál, és nem szolgáltunk volna néked? Akkor felel majd nékik mondván. Bizony mondom néktek, amennyiben nem cselekedtétek meg egyel, eme legkisebbek közül, én velem sem cselekedtétek meg. És ezek elmennek majd az örök gyötrelemre, az igazak pedig az örök életre. A virágvasárnap és nagypéntek közötti rövid időszakban, ahogyan tegnap is hallottuk, több jézusi tanítás és jézusi szó is elhangzott. És ezek a szavak, ezek az eljövendőről szólottak. Jól tudjuk azt, hogy Jézus többször beszélt a jövendőről, a maga jövendőjéről, arról, hogy mi vár ő rá, hogy szenvednie kell, hogy mennyi rossz dolog vár még rá, hogy meg fogják őt alázni, hogy meg fogják őt kínozni, hogy az életét kell majd áldoznia. Persze a tanítványoknak ezt nem ilyen világosan és egyértelműen mondta ki, és a tanítványok legtöbbször nem is igen értették, hogy miről beszél, és néhány kivételtől eltekintve azonban nem merték azt mondani Jézusnak, hogy Uram, igazából fogalmunk sincs, hogy miről beszélsz, hanem meghallgatták Jézus szavait. Most ezek az evangéliumi versek azonban nem Jézusnak a jövendőjéről beszélnek, nem arról szólnak, hogy vele mi fog történni. Mint ahogy a tegnapi példázattal kapcsolatban is hallottuk, hogy ez egy másfajta jövendőről szól. És a tegnapi példázat is tulajdonképpen ezekre a versekre utalt már, amelyeket most olvastam. Ezekre a versekre, amelyek konkrétan megmondják azt, hogy itt most milyen jövőről van szó. Arról a jövőről, amely még számunkra, akik bő 2000 esztendővel Jézus földi élete, halála és feltámadása után élünk, még a számunkra is csak a jövendő. Egészen pontosan az utolsó ítéletről van szó. arról az ítéletről, amellyel kapcsolatban Jézus ezt a nagyon fontos figyelmeztetést adja. Azt a figyelmeztetést, hogy vigyázzatok, mert az, hogy azon az utolsó ítéleten mi vár rátok, az a földi életetektől függ. Az, hogy hogy éltek itt ebben a földi világban. Életkérdés. Örök életkérdés tehát az ember számára az, hogy ezt a figyelmeztetést meghallja és megszívlelje. Ennek ellenére bizony nem mindenki cselekszik így. Ugye sokan vannak, akik azt mondják ezt a figyelmeztetést hallva, hogy ugyan mit érdekel engem az, hogy mi történik velem a halálom után, akkor nekem már teljesen mindegy lesz. Sőt, van, aki meg is mosolyogja az ilyen figyelmeztetést. Azért, mert nem hisz sem Isten országában, sem Krisztusban, sem magában Istenben. De akárhogy is reagálnak az emberek erre a krisztusi figyelmeztetésre, az biztos, hogy senki nem vonhatja ki magát. Ez alól a bizonyos utolsó ítélet alól. Hívő és nem hívő embernek egyszer egyaránt meg kell állni. Azelőtt a bizonyos királyi trónus előtt. Meg kell állni, és meg kell hallania, amikor kimondatik, hogy üdvösség vagy kárhozat. Hogy mikor kerül sor erre az utolsó ítéletre, arról nem szól ez a most felolvasott igerész. Pedig hát ugye a mindent tudni akaró embernek a számára legtöbbször ez az első kérdés, hogy de hát mikor fog ez bekövetkezni. Erről az ige, pontosabban Jézus csak annyit mond, hogy mikor pedig eljő az embernek fia az ő dicsőségében, és ő vele mind a szent angyalok, akkor beül majd az ő dicsőségének a királyi székébe. És amit a jelenések könyvében olvashatunk, ami jól tudjuk, hogy ezekről az utolsó időkről szóló könyv, az is nagyon hasonló ehhez. És láték egy nagy fehér királyi széket és a rajta ülőt. Ezek az ige versek nem adnak pontos meghatározást, de bizonyossá teszik a számunkra azt, hogy ez az ítélet be fog következni. És ez egy olyan titok, amely az Úré. Ezt a titkot az Isten határozza meg. Ezt nekünk, embereknek nem kell tudnunk. Ezért is nem szól erről bővebben Jézus. Viszont beszél arról, hogy mi is fog történni ezen az utolsó ítéleten. Azt mondja Jézus, hogy elébe gyűjtetnek mind a népek, és elválasztja őket egymástól, miként a pásztor szétválasztja a nyájat, amikor este hazaérnek a szállásra. Két gondolatot is szeretnék ezzel a képpel kapcsolatban elmondani. Az egyik az, hogy miért is választotta Jézus pont ezt a hasonlatot? A juhok és a kecskék nappal együtt legeltek. Mégis amikor este hazahajtották őket, akkor szétválasztották egyik oldalra a juhokat, a másik oldalra a kecskéket. Mert a kecskéknek más helyre volt szükségük, és más helyre volt szükségük a juhoknak. Nem véletlen az, hogy pont ez a két állat szerepel ebben a hasonlatban. Hiszen Jézus tudja azt, hogy mire készül, hogy mi vár rá, a nagy áldozat. És Jézust a Szentírás úgy szokta említeni, mint az Isten bárányát. János evangéliumában olvashatjuk, hogy az Isten báránya, aki magára veszi a világnak a bűneit. És ugyanakkor a kecskének is. Megvan a maga jelentése a Szentírásban. Az Ószövetségben a főpap a fekete kecskevakra veti a népnek a bűneit. Tehát nem véletlen, hogy ez a két állat szerepel ebben a hasonlatban. És az sem véletlen, hogy pont ezt a pásztor hasonlatot használja Jézus, abból a szempontból sem, hogy azt is el akarja ezzel mondani, hogy ő nem valami külső szemlélőként fog majd részt venni ezen az utolsó ítéleten, hanem mint pásztor. És ugye ismerjük a jó pásztorról szóló példázatot, annak a tanítását, és jól tudjuk abból, hogy a pásztor az egy nagyon fontos feladat volt. Egy nagyon fontos megbízatás, mondhatjuk úgy is, hogy bizalmi munkakör volt. Hiszen a pásztornak ismernie kellett az állatait, vigyázni kellett rájuk. Az életét is fel kellett áldoznia, ha arra volt szükség, hogy megvédje őket a fenevadaknak a támadásaitól. Gondoskodnia kellett az élelmükről, az italukról. És hogyha akár csak egyetlen egy is elkóborolt az állatok közül, akkor utána kellett mennie, és vissza kellett őt vinnie. A pásztor tehát a nyájnak nem csak a gondozója, hanem a gondviselője, az őrizője is volt. És így választja majd el azon az utolsó napon az embernek fia a napnak végeztével, az emberi történelemnek a végeztével, az emberiséget a jobb keze és a bal keze felől. Tévedhetetlen biztonsággal a jobb keze felől állítja az övéit, az ő hozzá tartozókat, és a bal keze felől pedig azokat, akiknek az élete más erőnek a hatalmában volt. És ezután a szétválasztás után következik majd egy beszélgetés. Egy beszélgetés, amely szintén arról a figyelmeztetésről szól, hogy vigyázzatok, hogy hogyan éltek itt, ezen a földön. Mert ez a szétválasztás, ez bizony már itt, ebben a földi életben kezdetét veszi. Kezdetét veszi valóban azzal, hogy Jézussal szemben állva, Jézus előtt az emberek útja bizony kétfelé válik. Van, aki odaáll mellé, és van, aki elfordul tőle. Van, aki a nyomába szegődik, van, aki a szavának a hallgatója lesz, és van, aki hallani sem akar róla. Van, aki ellene fordul, és azon igyekszik, hogy a szava ne hallható, ne lehessen hallható ebben a világban. De, és ez egy nagyon fontos momentum, amíg itt járunk ebben a földi világban, amíg a mindennapjainkat éljük, addig ugyan elkezdődik ez a szétválasztás, de még nem végleges. Még van átjárás e között a két csoport között. Még át lehet menni a másik oldalra. Gondoljunk csak a keresztre feszítéskor Jézus mellett haldokló két latorra. Az egyik az utolsó pillanatban is, de felismerte Jézusban a messiást, az ő megváltóját, a szabadítóját, és ha élete utolsó pillanatában is, de odaállt azok közé, akik az ő kiválasztottai voltak. A másik lator úgy végezte be az életét, hogy csak szitok szavai voltak, hogy elfordult attól a Krisztustól, akinél pedig megtalálhatta volna az üdvösségét. Igen, a mai világnak az a nagy baja, hogy nagyon sok ember nem látja meg a másik emberben, a mellette szenvedőben, vagy nyomorgóban, vagy betegben, vagy segítségre szorulóban nem látja meg Krisztust. Az a baja ennek a mai világnak, hogy önző módon csak maguknak élnek benne az emberek. Pedig Jézus erre figyelmeztet ebben az ige szakaszban, hogy ott az utolsó ítéletkor ez már mind végérvényes lesz. Ott már nincs lehetőség a változtatásra. Az ítélet az egyetlen szempont alapján történik, hogy az Isten irgalmát, azt az irgalmat, amely bennünket éltet ebben a földi életben, azt tovább tudtuk-e adni. A szempont egyetlen lett, hogy amit mi kaptunk az Istentől, abból tudtunk-e juttatni másoknak. Hogy aki bőségében volt az eledelnek, azt tudott-e adni az éhezőnek. Hogy aki bőségében volt a ruházkodásának, az juttatott-e belőle annak, aki mezítelen volt. Hogy aki épp és egészséges volt, az tudott-e irgalommal és segítséggel odafordulni a beteghez, a szenvedőhöz, vagy elment mellette? Hogy tudott-e könyörülni másokon, vagy kemény szívvel elfordult a szükséget szenvedőtől? Hogy aki nap mint nap az Isten ajándékait élvezte, itt ebben a földi világban, az tudta-e továbbadni ezeket az ajándékokat? Jézus először a jobb keze felől állókat szólítja meg, és azt mondja nekik, gyertek én atyámnak áldottai, örököljétek azt a földet, amely a világ kezdete óta elkészítetett a számotokra. És akkor ezek visszakérdeznek, mikor láttuk, Uram, hogy te éheztél és szomjúhoztál volna, és innod adtunk volna? Vagy mikor láttuk, hogy ruhátlan voltál és felruháztunk volna? Azután pedig odafordul Jézus a bal keze felől állókhoz, és azt mondja nekik, hogy távozzatok tőlem, ti átkozottak az örök tűzre, amely az ördögöknek és az ő angyalainak készítetett. És ezt hallva, ők is, az elkárhozandók is visszakérdeznek. Mikor láttuk, hogy éheztél volna, és nem szolgáltunk neked? Szinte ugyanaz a kérdés a jobb kéz felől állóktól is, és a bal kéz felől állóktól is. Ugyanazt kérdezik vissza Jézustól. De milyen más érzelem, milyen más lelkület van a két kérdés között? Az üdvözülők szavában, az ő kérdésükben van egy kis szomorúság, és úgy érzik, hogy az ő bűnös hiányosságuk az, hogy nem látták Jézust nélkülözni. Uram, mikor láttuk, hogy éheztél volna? És enned adtunk volna. Mikor láttuk, hogy szomjúhoztál, és innod adtuk volna? Mikor láttuk, hogy ruhátlan voltál, és felruháztunk volna? Ők azok az emberek, akiknek az életében a jó cselekedet, az valahogy olyan természetes dolog volt. A hitükből fakadt, a hálaadásukból fakadt. Abból a hálaadásból, amit minden új nap során éreztek, amikor ők felébredtek, amikor ők neki indultak egy új nap útjának, akkor úgy fejezték ki mindezért az Isten iránti hálájukat, hogy segítettek a segítségre szorulón. Ők ezt megtették ma, és másnapra elfelejtették, mert természetesnek érezték azt, hogy amit ők kapnak nap mint nap az Istentől, az ő áldásait, a legkisebbet is, azt nekik is tovább kell adni. Azzal nekik is meg kell ajándékozniuk azokat, akik hiával vannak ezeknek, akik szükséget szenvednek, akiknek az élete mélységben van, akiknek az életére olyan terhek rakódnak, amellyel egyedül nem tudnak megbirkózni. Az ő számukra mindez hálaadás volt, és természetes volt, és nem tartották számon, nem jegyezték meg, nem verték a mellüket dicsekedve azzal, hogy mi mit tettünk a másik emberért. Az elkárhozottak is szinte ugyanezt kérdezik Jézustól. Uram, mikor láttuk, hogy éheztél, vagy szomjaztál volna, vagy hogy jövevény, vagy mezítelen voltál, vagy beteg, vagy fogoly voltál, és nem szolgáltunk volna néked? De mégis az ő kérdésük mögött egy egészen más gondolat van. Ők mentegetőznek. Ők igyekeznek elhárítani azt, amit Jézus a szemükre hány, amit felró nekik. És azt mondják, hogy ha téged láttunk volna, Uram, neked biztos, hogy adtunk volna enni. Vagy ha azt láttuk volna, hogy te szomjúhozol, neked biztos, hogy adtunk volna inni. Téged biztos, hogy felruháztunk volna. Téged meglátogattunk volna. És ezzel a mentegetőzéssel, ahelyett, hogy tisztára mosnák magukat, inkább még nagyobb kárhozatot vonnak a fejükre. Hiszen ezzel nyilvánvalóvá teszik azt, hogy különbséget tesznek ember és ember között. Nyilvánvalóvá teszik azt, hogy ők a segítségre szoruló halandóban, emberben nem látták meg Jézust. És ha a másikban nem látták Jézust, akkor bizony egyáltalán nem látták Jézust. És Jézus mindkét oldalnak válaszol, és a válasza is szinte szó szerint azonos. Azt mondja a jobb keze felől állóknak, ha eggyel is megtettétek ezt az én kicsinyeim közül, akkor velem tettétek meg azt. Jól tudja, hogy mindkét oldal az embert embernek látta, és nem Jézusnak. És ez indította őket könyörületre, vagy éppen ellenkezőleg. Ez indította őket arra, hogy ne legyenek könyörületesek. Ez nyitotta meg az ő szívüket a segítségre szorulók felé, vagy éppen zárta be és keményítette meg. Azok, akik meglátták a nyomorult, a szenvedő és az éhező embert, azok, akik könyörületesek voltak, azok magáról Jézusról tettek bizonyságot. Azok azt mutatták meg, hogy akinek az életében ott van Jézus, az egészen másképp tud viszonyulni a többi emberhez is. Akinek az életében ott van Jézus, az egészen más szemmel néz a világra és az embertársaira. És nem csak a hit testvéreire, hanem minden emberre. Akinek az életében ott van Jézus, annak az életében ott van a hálaadás, az irgalom és a könyörület. De akinek az életében nincs ott Jézus, annak a szíve kemény marad. Az nem látja meg a másik embert, az csak magával törődik. Annak a számára csak az a fontos, hogy nekem legyen, hogy én elérjem, hogy én megszerezzem, hogy én megkapjam, hogy tőlem senki el ne vegye. Jézus azt mondja a jobb keze felől állóknak, akik vallást tesznek rólam az emberek előtt, azokról én is vallást teszek az én mennyei atyám előtt. Velük szemben azonban, akik nem tudtak könyörületesek lenni, azoknak azt mondja, hogy távozzatok tőlem. Azoknak, akiknek lett volna lehetőségük arra, hogy jót tegyenek, de nem tettek, mert irigyek voltak, mert önzőek voltak, mert csak magukkal törődtek. Azoknak azt mondja Jézus, hogy nincs helyetek mellettem. Lehet, hogy nem értik meg az ítéletnek a súlyosságát. Biztos, hogy lázadoznak ellene, mert még ott, még akkor sem engedik közel magukhoz Krisztust. Az életük még akkor sem kötődik Jézushoz. Így kezdődik el tehát ez a szétválasztás már itt ebben a földi életben, és azért olyan fontos, hogy meghalljuk ezt a figyelmeztetést. Mert az üdvösségnek, annak, hogy Krisztusnak a jobb keze vagy a bal keze felől állunk majd, annak feltételei vannak. Ezt nem adják ingyen. A feltétele az, hogy meg tudjuk mutatni a hitünket a világnak, a cselekedeteinkben. Ahogy mondtam, ma olyan világban élünk, ahol nagyon sokan bezárkoznak, és csak önmagukkal törődnek. Ezért kell nekünk keresztényeknek ez elé a világ elé élni Krisztust, a magunk életével, a magunk cselekedeteivel, megmutatni azt, hogy nem szabad bezárkózni, nem szabad elfordulni mindentől és mindenkitől, hanem nyitottnak kell lenni. Úgy, ahogy Jézus is nyitott volt. A bűnösök, a szenvedők, a társadalom számkivetettjei felé. Igen, nekünk meg kell mutatni azt, hogy melyik az egyetlen, az üdvösségre vezető út. Lehetetlen úgy üdvözülni, hogy nem veszünk tudomást Jézusról. Jézusnak a keresztjéről, arról az áldozatról, amelyet elvégzett érettünk. Lehetetlen üdvözülni úgy, hogy nem hálaadás az egész életünk, mindazért, amit mi kaptunk a mindenható Istentől és a megváltó Krisztustól. Most, amikor húsvét ünnepére készülődünk, akkor ez a gondolat, ez a figyelmeztetés legyen ott a szívünkben és a lelkünkben. És soha ne felejtkezzünk el arról, hogy egyetlen út vezet az üdvösségre, az az út, amelyről maga Jézus mondotta, én vagyok az út, az igazság és az élet. És ezt a tudásunkat, ezt a hitünket nem tarthatjuk meg magunknak, nem zárhatjuk csak magunkba, hanem ezt tovább kell adni, ezt meg kell mutatni a világnak. Úgy, hogy enni adunk az éhezőnek, hogy felruházzuk a ruhátlant, hogy meglátogatjuk a beteget, mert hiszen ha ezt megtesszük, akkor Krisztussal tesszük ezt meg. Amen. Most pedig a megszokott csendesség helyett ismét úgy feleljünk Isten hozzánk szólt szavára, hogy meghallgatjuk énekkarunknak a szolgálatát.